Jézus Krisztus mondja, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk Urunkat a 312. számú dicséret első versének eléneklésével, amely így kezdődik. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Elfoglalva folytassuk Urunk magasztalását a megkezdett ének többi versének eléneklésével. A második vers így kezdődik. Jól készítsétek útját, a vendég már közel. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, mert elveszettségünkben is keresel bennünket. Adventi időszakban különösen is hangsúlyozod, hogy Krisztust elküldöd, értünk, és mi hozzánk. Bár igaz az isteni kijelentés, te sose hagytad el ezt a földet, te mindig jelenvaló vagy, csak mi vagyunk azok, akik rajtad kívül kerültünk, akik a bűnbe élünk, akik nem látunk téged, akik nem hiszünk benned. Ezért is különösen is dicsőítünk és magasztalunk azért, hogy ebben az időszakban a szívünkre helyezed, hogy te még szorosabb kapcsolatot akarsz velünk, a te eljöveteled egyben számunkra közeljövetel is. És a lehető legközelebb jöttél, Úrunk, Krisztusban, annyira, hogy életét adta értünk, és hitáltal szívünkben akar lakni. Magasztalunk téged azért, mert megadtad nekünk ezt a kegyelmet. Dicsőítünk azért, mert hihetünk benned, és ha még valaki nem, akkor kérünk, Urunk, add meg neki ezt az ajándékot. És akik benned lehetünk, Urunk, kérünk, segíts így élnünk, várva téged, és nem csak beszélni a te eljöveteledről, hanem aszerint is élni, mint a szolga, aki téged vár. Így kérünk, hogy adj bocsánatot az elmúlt hét bűneiért is. Számtalan alkalommal csak gyarapítottuk a bűnt, nem csak azzal, hogy gonosz gondoltunk, mondtunk, vagy tettünk, hanem azzal is, hogy amit tehettünk volna jó, elmulasztottuk. És köszönjük, hogy a Golgotai kereszthez irányítasz bennünket, és köszönjük, hogy ott készen van a bocsánat, és köszönjük, hogy hálát is azért adhatunk a velünk történő jó dolgokért, minden áldásért, sikerért, örömért, békességért, mert Krisztus engedelmességével ezt kiérdemelte, és ingyen kegyelméből, szeretetéből odaadta nekünk. Köszönjük neked, hogy így velünk voltál minden napon, ígéreted szerint, és most is te gyűjtöttél össze bennünket, hogy a te csodálatos színed előtt téged magasztaljunk, dicsőítsünk, és figyeljünk a te szavadra, a te parancsodra, hogy aszerint változzon az életünk, szívünk, és minden, amit teszünk a hétköznapokban. Szeretnénk kérni ezt is, hogy te add nekünk, hogy az ige ne hulljon a földre, hanem a szívünkbe gyümölcsöt teremjen, és téged dicsőítsen. Így kérünk, hogy tedd számunkra áldásos ezt az Isten tiszteletet, és add, hogy téged pedig hadd dicsőítsünk egy szájjal, egy szívvel, benned való igaz hittel, Krisztusért. Amen. Isten hozzánk szóló igéjét János apostol első leveléből olvasom, a második fejezet 28. versét. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Kedves testvérek, bár Advent Krisztus eljövetelére emlékeztet minket, de egyúttal fel is szólít, hogy mielőtt ez bekövetkezne, azelőtt mi menjünk, és mit érjünk ő hozzá. Mert nincs bűneinkre sehol máshol bocsánat, nincs romlott természetünkből szabadítás, csak is egyedül ő nála. Ahogyan nem tudunk új emberré lenni, sem magunkat megváltoztatni, nem csak viselkedésünk, hanem szívünk szerint, csak is ő általa. És ha pedig már ő hozzá mentünk, mert az advent erre is buzdít, hogy menj Jézushoz, keresd őt, és ha már ő hozzá mentünk, akkor a vele való közösségre kell vágyódnunk, arra, hogy vele egyé legyünk. Ahogyan az ige máshol mondja, hogy Krisztus legyen mi bennünk, mi pedig ő benne. Olyan szoros lelki közösségre kellene vágyodnunk, és ezért imádkoznunk folyamatosan az Úrhoz, hogy Úrunk, hit által annyira szorosan legyen a mi szívünkben, és mi is ő benne, mint amilyen szorosan összetartozik a kő a sarokkővel, amivel együtt a házat alkotják, vagy mint ahogyan egyé válik a beoltott szőlővesző a szőlőtővel, vagy ahogyan a test tagjai kapcsolódnak a főhöz, magához, a testhez. Erre kellene vágyódnunk, hogy Krisztussal ilyen szoros kapcsolatban legyünk minden egyes nap. Ha pedig már hitáltal egyek lettünk így Krisztussal, akkor arra szólít fel bennünket, hogy ügyelnünk kell arra, hogy ő benne is maradjunk. János apostol nagyon fontosnak tartja ezt, hiszen első levelének második fejezete gyakorlatilag erről szól. Mit jelent Krisztusban maradni? Mit jelent az, hogy ő bennünk van? Több oldalról közelíti meg az apostol ezt a témát, de hadd fogalmazok itt, hogy mindig Krisztusról beszél. Olvassuk el ezt a második fejezetet délután szabad időnkben. Meg fogjuk látni, hogy János énekről beszél, hogy mit jelent az igazságban megmaradni, mit jelent a világosságban lenni, mit jelent szeretetben élni. Mindezeket a kifejezéseket nyugodtan vonatkoztassuk, testvérek, Krisztus személyére, hiszen ő maga a világ világossága, ő az igazság, és ő a szeretet. De vajon miért beszél erről ennyit János apostol? Miért kell külön fejezetet szánni arra, hogy maradjunk Krisztusban? Első válaszként hadd adjam azt, testvérek, azért, mert ő maga is Krisztustól tanulta ennek a fontosságát. Az apostol visszagondol arra a 3 évre, amelyet itt a földi életben Krisztussal töltött, azután arra az időszakra, amikor már szemmel nem láthatta őt, de mégis megélte és tapasztalhatta az ő jelenlétét, vele lételét, és később is aztán fontossá vált az idős apostolnak, majd fontossá válik az üldöztetés idején is a Krisztussal való együttlétel. Gondoljunk csak evangéliumának 15. fejezetére, hogy János visszaemlékezik erre, hogy Krisztus erre buzdította őket. Mert a János 15-ben a szőlőtő hasonlattal Krisztus erről beszél, hogy mennyire fontos, hogy egyek legyünk ő vele, és ő pedig mi bennünk legyen, mi pedig ő benne éljünk. Ugyancsak János írja le az evangéliumában, a 17. fejezetben, amikor Krisztus imádkozik, hogy azért könyörög külön az atyához, hogy az hívők egyek legyenek ő benne, és ő pedig mi bennünk legyen. A szeretett tanítvány János apostol ezekre emlékezik vissza, amikor hitbéli gyermekeinek megírja a levelét, és a Krisztusban maradás fontosságára hívja fel a figyelmüket az akkori hívőknek, hitbeli gyermekeinek és nekünk is. Mai igeszakaszunk Krisztus adventje eljövetele szempontjából különösen is nagy hangsúlyt helyez az ő benne való megmaradásra. Azt írja ugyanis az apostol, hogy szükséges ő benne maradnunk ahhoz, hogy Krisztus megjelenésekor bizodalmunk legyen, és ahogy az apostol fogalmaz, meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ezzel mint egy azt mondja János, hogy a Krisztussal való szemtől szembe való találkozás meg fogja ítélni az életünket. Vagy megszégyenülünk, vagy dicséretet kapunk. Ez a két lehetőség van. És abban a pillanatban nem fog az számítani, hogy itt mit mondtak rólunk az életben. Mennyire voltunk híres, neves, elismert emberek. Mennyire dicsért bennünket a családunk. Mennyire néztek fel ránk az egyházban. Nem az emberi megítélés lesz az első, hanem a Krisztusi. Hogy az ember meg fog szégyenülni, vagy éppen dicséretet fog nyerni az ő urától. János azt mondja ezzel, hogy amikor Krisztus meg fog jelenni, meg fognak szégyenülni azok, akik elhagyták őt, akik nem hisznek benne, akik szégyelni fogják magukat, akkor, amikor szemtől szemben megállnak az Úr előtt. Szégyelni fogják hitetlenségüket, gyávaságukat, hálátlanságukat, kegyetlenségüket, mindenféle okoskodásukat. És különösen azok fogják így szégyelni magukat, akik elhagyták dicsőséges megváltónkat. János apostol 9 verssel korábban a felolvasott textushoz képest ír azokról, akik elhagyták a gyülekezetet és Krisztust. akik közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. Az ilyenek is szégyelni fogják magukat visszatérő Urunk előtt, mégpedig hamis reményeik, hamis várakozásaik és képmutatások miatt. János azonban nem azért szólít fel minket a Krisztusra maradásra, hogy farizeus módjára másokat elítéljen, mert és magát különnek tartsa másoknál. Ezért magát és lelki gyermekeit és minket is figyelmeztet, hogy szükséges Krisztusban maradnunk, hogy ne szégyenüljünk meg ő előtte az ő eljövetelekor. A megszégyenülés ellentéte, testvérek, a dicséret. Amikor tetteinkért Isten nem megró minket, hanem helyesli azokat, mint saját akaratával megegyezőket. A dicséretben ott van annak elismerése és méltatása, hogy küzdöttél a gonoszszal, különösen a szívedben lévő vágyaiddal, kívánságaiddal, és mivel Krisztussal együtt harcoltál, ő veled volt, benne bíztál, ezért győztél. Ahhoz, hogy Krisztus visszajövetele bizodalommal, örömmel teli legyen számunkra, és nem a megszégyenülés pillanatát hozza el, ahhoz Krisztusban kell maradnunk, mondja az apostol. Látjuk tehát, hogy a Krisztus várásunk egyik meghatározó kérdés az, hogy Krisztusban maradsz-e vagy sem. Ezek után természetesen tisztázni kell azt a kérdést, hogy mit jelent Krisztusban maradni. Mert ezt sokszor mondjuk, és olyan kegyesen hangzik, testvérek, de mit jelent ez a gyakorlatban? Ez a kifejezés a Szentírásban egy gyűjtő fogalom, ami nagyon sok mindent foglal magában. Úgy tudjuk talán a legjobban megérteni, hogy ha több oldalról is megnézzük, miben nyilvánul meg, jelenik meg a Krisztusban maradás. Ezt szeretném a mai igehirdetésben néhány pontban kifejteni a testvéreknek. Először is azt jelenti a Krisztusban maradás, hogy hű maradok ahhoz az igazsághoz, amit Isten a Biblia igében tanít nekem, mint tanítványának. Hű maradok az igazsághoz. Biztosak lehetünk abban, testvérek, hogy részben ezt jelenti a Krisztusban maradás, mert a korábbi versekben, az 1 János 2.24-ben ezt mondja az apostol. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. Látjuk, az atyában, a fiúban való maradás az, ha bennünk marad, amit hallottunk az Úrtól. Az apostol az evangéliumban is, amit írt, felhívja a figyelmünket a Krisztus beszédeiben való megmaradásra. Hiszen a János 8.31-32-ben azt olvassuk, hogy Krisztus ezt mondja, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Az 1 János 2.21-ben az apostol azt mondja rólunk kívülkről, hogy már megismertük ezt az igazságot, megismertük Krisztust. És bővebben mi ez az igazság, ami által Krisztushoz jutottunk? Hát a legegyszerűbb dolgok, testvérek, a hívő életben. Az, hogy Krisztusban kell hinned, ahhoz, hogy üdvözülj. Ő miatt a remélhetsz üdvösséged magadnak, másért nem. Hiszed, hogy ő Isten fia. Ő a te személyes képviselőd, közben járod Isten előtt. Mert te még arra se vagy méltó, hogy megjelenjél az Úr színe előtt, a bűneid miatt. Ő az életét adta érted a Golgotai kereszten, kegyelméből, mert szeret téged, és ezért az áldozatért minden bűnödre bocsánatot remélhetsz, és kapsz is Istentől. Ezek hitünk alapigazságai, amelyeket az apostolok hirdettek, amelyek le vannak írva az igében. És természetesen még lehetne ezeket kiegészíteni, de most nem ez a feladatunk. A lényeg, hogy az ember ezeket hallja, olvassa az igében, igaznak tartja, hiszi és megtanulja. És János azt mondja, amit kezdettől fogva hallottatok, abban maradjatok. azaz amit hívő életetek kezdetén hallottatok, aminek megismerése által hívőkké lettetek, hitet kaptatok, amely ismert által személyes kapcsolatba kerültetek az Úr Jézus Krisztussal, ebben kell megmaradnotok. De miért? Mert hitünk és üdvösségünk alapja, testvérek, nem megváltoztatható ismeret vagy tudás. Az evangélium nem változékony, az mindig ugyanaz marad. Isten a Szentírásban szem és fültanúkkal íratta le, hogy mi történt, mit tett Krisztus földi élete során értünk, hogyan üdvözített minket. Megtörtént eseményeknek vannak szemtanúi, és ezek az események nem változnak, azok lezárottak, azok véglegesek. Hitünk azoknak ismeretén alapszik, amit Isten a Bibliában nekünk kijelentett. Ezt nevezi az ige igazságnak, ami természeténél fogva nem változik, ahogyan annak forrása Isten sem. Hisz Jézus Krisztus maga az igazság, ő se változik. Ha ő változna, akkor változna az a mód, ahogy az ember üdvözülhetne. De Isten nem változik, így az a mód sem, ahogyan üdvözít minket, az sem. Idővel hívő életet során az igenis előfordulhat, és forduljon is elő, testvérek, hogy egyre több mindent tudsz meg az igéből. Egyre jobban ismered megváltó uratat, tégedet, bűneidet, a megváltás kegyelméről, és arról, hogy mit tett érted Krisztus. Ebben az ismeretben az ember gyarapodhat. Egyre több lehet. Igen, ebben lehet, történhet változás. De ügyelj arra, hogy, és erre figyelmeztet minket Isten, hogy megmaradj ebben. Emlékezzél arra, hogyan lettél hívővé, kiben bíztál, milyen igék alapján. És figyelj arra, hogy bár a tudásod lehet több, mint a kezdeti ismereted, de másabb nem lehet. Nem mondhat annak ellent, mint ami alapján téged Isten üdvözített. Miért kell felszólítani a minket Istennek arra, hogy maradjunk meg ebben a tudásban, ismeretben, Krisztus beszédeiben? Azért, mert a mi természetünkhöz hozzátartozik a folyamatos változás, vagy éppen ingadozás. Amit egyik nap jónak gondolok, lehet, hogy 2 hét múlva már rossznak. Amiről gyerekkoromban vagy 20 éves koromban még úgy gondoltam, hogy az biztosan úgy van, és nálam van az igazság, később belátom, hogy másként is lehetnek a dolgok. Nincs ez másként, testvérek, a tudomány bizonyos területein sem. Nézzük csak meg, a fizika tudománya például mit tanított 200 évvel ezelőtt. És az, hogy az akkori hipotézisekből, feltételezésekből már a hányat elvetettek már. Az emberi természet ilyen hajlamos a tévedésre és a változásra. Üdvösségünk alapjai azonban nem változnak. Ezért nekünk is küzdennünk kell, akik hajlamosak vagyunk erre a változásra, hogy megmaradjunk abban, amit kezdettől fogva hallottunk, amit az ige tanított nekünk. Isten kegyelme által győzhetjük le magunkban ezt a változásra való hajlamot, mert a hit alapjai sose változnak. Mert az ige sok helyen beszél olyanokról, akik nem maradtak meg Krisztus helyes ismeretében, hanem megváltozott a gondolkozás módjuk. Például Pál ezt írja a Galatabelieknek a 3. fejezetben. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a lelket, vagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testbe fejeznétek be? Az apostol külön megkérdezi, hogy ennyire esztelenek vagytok, és ő ezt nem bántásként akarja mondani, testvérek, mert mi elsőre annak vesszük, hogy ó, hát Pál, hogy beszélsz? De az apostol nem bántásként mondja ezt, hanem csak fel akarja hívni a hívők figyelmét, hogy megváltozott az üdvösségre és Krisztusról való gondolkozásatok. Már nem úgy gondolkoztok, mint akkor, amikor kaptátok a lelket. Kezdetben annak örültetek, hogy Isten könyörült rajtatok. Később pedig Isten kegyelme háttérbe szorul. De miért? Kérdezi az apostol. Vagy egy másik helyen olvassuk ezt az igében, hogy vannak olyanok is, akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. 2 Timóteus 3.7. Hány ilyen embert látunk ma is, akik gyülekezetből gyülekezetbe, felekezetből felekezetbe járnak, mindig újat akarnak tanulni vagy csinálni, mert sehol nem találnak megnyugvást Krisztusban. Soha nem jutnak el Krisztus megismerésére. De úgy is el lehet térni Krisztus beszédeitől, hogy az ember elvesz belőle, elhagy belőle valamit, és azok cselekvését nem tartja fontosnak. Vagy éppen hozzájuk tesz, hozzájuk költ valamit az ember. Hány olyan keresztény könyvvel találkozhatunk manapság is, amelyek a boldog hívő élet receptjét kínálják nekünk, testvérek. Népszerűek is, hiszen sok újdonságot tartalmaznak, amelyre az emberek vevők, olyanokat, amelyeket több ezer évig egy hívő sem fedezett fel. Furcsa módon senki nem tudta előttük, de ma feltalálták a spanyol viaszt. És napjaink embere bedől neki. Többek között az énekről mondja 2 Timóteus 3.4, hogy mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Szóval, testvérek, az ige több helyen is figyelmeztet, hogy igenis kísért bennünket az, hogy ne maradjunk meg abban, amit Istentől hallottunk, hanem az ördög csábítására, hitetésére, másként kezdjünk gondolkozni Krisztusról, hívő életünkről és üdvösségünkről. Évát nem így ejtette törbe? Nem azt mondta-e az Úr? Nem azt mondta Isten? Meg fogsz halni. De hogy fogsz meghalni? Térj el attól, amit az Úr mondott. Kísértés számunkra. De menjünk tovább, és nézzük, hogy mit jelent még Krisztusban maradni. Jelenti azt is, hogy egyedül és kizárólag, testvérek, csak Krisztusban bízunk. Ahogyan kezdetben, úgy később is. A megtérés előtt mindenki átérezhette azt, hogy semmilyen nincs, amivel dicsekedhetne, amit érdemként Isten elé hozhatta. Amikor Isten előtt megálltunk először, testvérek, akkor nem dicsekszünk saját jó cselekedeteinkkel, érzéseinkkel, tudásunkkal, vagy más egyébbel. Nem úgy állunk oda az Úr elé, hogy Uram, légy kegyelmes, mert olyan jó ember vagyok, vagy mert olyan nemes érzéseim és gondolataim vannak. Az ember egyszerű bűnösként áll meg Isten előtt, megszégyenülve, nincs telenként, aki csak bűneit és kinyújtott könyörgő kezét tudja Isten elé vinni. És a teljes nyugalmat nem magában, hanem egyedül Krisztusban kapja meg. Az ő elvégzett munkájában, Golgotai keresztjében és ingyen szeretetében. János apostol azt mondja, ha ez kezdetben így volt, akkor ez később se változzon. Maradj meg Isten kegyelmében, irántad való szeretetében. Lehet, hogy már régóta járunk Krisztussal. És mondhatjuk azt, hogy kezdetben nem volt mivel dicsekednem. Azóta cselekedeteink lehet, hogy megváltoztak. Esetleg már jobbak lehetünk, mint voltunk. Isten ismeretünk is gyarapodott. Többet tudunk. Több kísértő gondolattól is megszabadítattunk. Érzéseink között lehet, hogy többször felfedezzük a krisztusi szeretetet. Lehet, hogy többen minket dicsérve azt mondják, hogy te már nem az az ember vagy, aki régen voltál, akit én régen ismertem. A megszentelődés, a tökéletesedés útján lehet, hogy előrébb jutottál már, testvérem. Ha így van, adjunk hálát Istennek és az ő szent lelkének munkájáért, mert az ő munkája ez a mi szívünkben. De továbbra is maradjunk Krisztusban. Ne higgyük, hogy a bennünk végbe menő változás miatt most már jobban bízhatok magamban, mint Krisztusban. Továbbra is csak ő benne kellene reménykednem, hiszen még a legkülönbek is elbukhatnak. Elég, ha tekintetüket elveszik Krisztusról, és már is a legnagyobb mélységbe találják magukat, mint Dávid király, akinek az bukását mindenki olyan jól tudja és emlegeti. Elég csak egy pillanat, hogy ne Krisztusban legyünk, és a bűnök sora megmutatkozik, hogy bizony még én ott vagyok a te szívedben. Maradjunk meg Krisztusban. Folyamatosan csak is ő benne bízunk, testvérek. Ne a magunk érdemeiben. Ézsaiás 26.3 erre bátorít minket. Kinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Azaz, ha te szíveddel Istenre támaszkodsz, meg fog téged őrizni, mivel csak benne bízol. Krisztusban maradni azt is jelenti harmadszor, hogy kitartóan minden megpróbáltatás, kísértés, szenvedés és fájdalom ellenére is szeretni akarom őt. A folyamatos szeretetet jelenti. Ez a szeretet pedig nem pusztán a hála érzését jelenti, testvérek. Annak a háláért, hogy tudom, hogy Isten mennyi jót tett velem, hanem Isten parancsai szerinti engedelmes életet jelent az Isten iránti szeretet. Tehát, ha te szeretni akarod Krisztust, és így akarsz megmaradni ő benne, akkor ez azt jelenti, hogy törekedj az engedelmes életre. Ez az előzőekből is következik, testvérek. Aki ismeri ugyanis Istent, olyannak ismeri, mint aki szeretetre méltó. Aki benne bízik, az hálás az irántunk való szeretetért és hűségért. János apostol ezt írja az 1 János 2:5-6-ban. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággá teljesé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, mint ő jár. Ha te Krisztusban vagy, és ő benne akarsz maradni, akkor arra kell törekedjél, hogy úgy járjál, ahogyan ő járt. Akkor maradunk Krisztusban, ha őt követjük. Ha az ő szava nem csak bátorítás vagy vigasztalás számunkra, hanem, bocsánat a hangsúlyozásért, de parancs is az Úr igéje számunkra. Kötelez bennünket. Nem csak egy opció, amin gyönyörködök egy kicsit, aztán vagy választom, vagy nem. Hanem az egy számomra kijelölt út, arra rá kell lépnem. János nagy hangsúlyt helyez erre az első levelének 2. fejezetében, hiszen a világ nagyon is csábít minket arra, hogy ne Krisztus szeressük, és ne az ő útjaiban járjunk. A 15. verstől kezdődően ezt olvassuk. Ne szeressétek a világot, ugye, szerest Krisztust, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Az evangéliumok csodálatosan leírják nekünk, hogy Krisztus mennyire szerette az atyát, és mennyire ragaszkodott ő hozzá. A sátán kísértésének, miszerint az egész világot megnyerheti, ugye szeresd a világot, ő ellenállt, mert jobban szerette az atyát, és úgy szerette, hogy minden parancsolata szerint cselekedett. Ha mi Krisztusban vagyunk, akkor bennünk is ez a szeretet munkálkodik, mégpedig az engedelmes életre való törekedés által. Egyértelmű, hogy mivel akar a világ elcsábítani minket, testvérek. Szeresd a gazdagságot, a kényelmet, a hírnevet, a mértéktelenséget a szórakozásban, a testiségben, a tudásban. Kövessed a saját törvényeidet, szabályaidat, ne Isten parancsait. Az apostol azonban figyelmeztet, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is nem maradandó. De ne csak azt tartson vissza, hogy az örökké valóságban nem élhetsz a világ szerint, mert az elmúlik. Hiszen ettől még sajnos jónak gondolhatod azt az életet, amit sokan Krisztus nélkül élnek. Hanem lásd meg, hogy azért nem jó e világ szerint élni, mert az Krisztus nélkül életet jelent. És a Krisztusban való élet sokkal többet jelent, mintha csak e világban élek. Szeresd őt annyira, hogy követni akarjad őt életmódoddal. Ragaszkodj hozzá annyira, hogy a világi barátaid, szeretteid, munkatársaid, kedvéért ne mondj le róla. Maradj meg az ő szeretetében, ezt mondja az apostol, amikor azt mondja, hogy maradjatok meg ő benne. Jobban szeresd őt mindenkinél. És az embereket pedig ő benne szeressed. Ne rajta kívül, mert ez is hozzátartozik. Hogyha te a szeretetben maradsz, akkor a te rokonaidat, családtagjaidat, barátaidat nem puszta emberi szeretettel szereted, hanem krisztusi szeretettel szeretsz, és abban maradsz meg. Féltő szeretet ez, amely az üdvösségre hív el. Gondoskodó szeretet, amely még a hálátlanokat is szereti, amely nem az ember bűneire néz, hanem Krisztus irántunk való szeretetére. Maradj meg a krisztusi szeretetben. De Krisztusban maradni valami olyasmit is jelent, hogy ő életünk nélkülözhetetlen részévé válik. Nem tudtam ezt jobban megfogalmazni, testvérek. Valami olyasmi ez, mint amikor az ember teljes szívéből azt mondja Krisztusnak, hogy szükségem van rád a legmélyebb értelemben. Szükségem van rád. Átérzi nem csak azt, amit Péter apostol mond, mikor Krisztus megkérdezte, hogy ti is el akartok-e menni, ő pedig azt felelte, hogy kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Ezt a szükséget is átérzi az ember, de ennél van egy mélyebb is, hogy amikor már Krisztusban van, akkor átérzi, hogy Krisztuson kívül nincs élet. Ha élnék nélküle, az nekem a halál lenne. Tehát nekem nem csak lehet Krisztusban maradnom, hanem belülről azt mondatja velem a Szentlélek, hogy ő benne kell maradnom, mert ő az élet, és rajta kívül nincs élet számomra. Egy hasonlattal élve, tudom, rossz hasonlat, de valamennyire jobban kifejezi, amire gondolok, hogy olyan ő számunkra, mint a hal számára a víz, vagy a szárazföldi élőlények számára a levegő, nem tudunk nélküle létezni. Ha hívő vagy, akkor nem tudsz Krisztus nélkül élni. A hal nem vágyik fel az égbe, a levegőben, sem a szárazföldre, hanem a vízben akar maradni, mert az jelenti számára az életet. Ugyanígy nem szabad nekünk sem elhagynunk Krisztus és más után vágyakozni. Sóvárogni arra, hogy ó, de kár, hogy nem élhetek úgy, mint a bűnösök, szabadon engedve a bűnös vágyaimat. Testvérek, nem ingázhatunk a világ és Krisztus között. Ne keressük, amivel a világi ember táplálkozik, hiszen a világ tápláléka csak a bűnt táplálja bennünk. Ne keressünk Krisztuson kívül sem örömöket, sem kincseket, sőt, vizsgáljuk meg magunkat, hogy a jelenlegi örömeink, a hétköznapi örömeink, amelyeket keressünk a pihenésben is akár, és a kincseink, amikért élünk, azok Krisztusban vannak-e, vagy rajta kívül? Annak örülünk, aminek ő, vagy amit ő jónak mond, az nekünk teher és nem érték. És még egy utolsó dologra szeretném felhívni a testvérek figyelmét azzal kapcsolatban, mit jelent Krisztusban maradni. Ez pedig Mózes fogalmazta meg a legszebben, a 90. Zsoltár első versében. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Isten olyan számunkra, mint a hajlék, mint az otthon. Ez a kifejezés, hogy hajlék ebben a versben olyan rejtek helyet jelent, ahol az ember biztonságban van. Bizonyos esetekben az otthont jelöli. Krisztusban maradni azt jelenti, hogy az ember úgy érzi, hogy Krisztusban otthon van, biztonságban van, és csak is ő benne. És ezért nincs otthon ebben a világban. Ezért vágyódik Krisztus után, és várja az ő eljövetelét, vagy a saját maga hozzámenetelét. Bocsánat a hasonlatért, de talán értjük, ha azt mondom, hogy az ember nem csak beugrik vendégként Krisztushoz, nem csak néha napján meglátogatja őt, mint a nagyszülőket némelyek, hanem benne él, ott marad nála. Ne éljünk úgy, hogy egyik napot Jézussal töltöm, a másikat pedig rajta kívül a világban. Egyik nap itt vagyok a templomban, másik nap pedig a barátaimmal mulatok a kocsmába, vagy egy kulturáltabb helyen Krisztuson kívül. Délelőtt eljövök Isten tiszteletre, utána pedig otthon teljesen más élet vár, mintha Krisztus nem lenne ott velünk. Ne szállom vendégei legyünk a mi Urunknak, hanem azt mondja János, maradjatok ő benne, költözzetek ő hozzá, éljetek ő benne. Bár nem tudtam mindent elmondani, arról tessék, hogy mit jelent Krisztusban maradni, de nagyjából értjük, hogy mire gondol az ige. Érezzük ennek a felszólításnak a súlyát, és azt, hogy nagy a tétje annak, hogy Krisztusban maradunk-e vagy sem. Ugyanakkor Urunk azon ígéretével bátorít is minket, hogy ő meg fog őrizni minket Krisztusban. Két igét hadd olvassak fel a testvéreknek, amely erre bátorít minket, és ezt ígéri meg nekünk csodálatosan. A Jeremiás 32:40-ben ezt mondja az Úr. Örökkévaló szövetséget kötök velük. Mit ígér a szövetségben Isten? Hogy nem fordulok el tőlük, és a velük való jótéteménytől, és az én félelmet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem. Isten megígéri, hogy megadja nekünk azt, hogy ne akarjunk tőle eltávozni, hanem benne akarjunk maradni. A másik ige pedig a textusunkat megelőző 27. vers, amely a Szentlélekről, a nekünk adott kenetről mondja, hogy bennünk marad, és munkálkodik szívünkben. Munkálja azt, hogy Krisztusban maradjunk. Alapigénk azonban ránk is felelősséget helyez, amikor azt mondja, és most fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtt az ő eljövetelekor. Pont ezért kérjük testvérek folyamatosan a Urunkat, hogy tegyen olyanokká minket, mint az ura, az ő urát hazaváró szolga, aki mindvégig megmarad ura ismeretében, szeretetében, parancsa iránti engedelmességben és az iránta való bizalomban. Az ilyen szolga nem szégyenül meg, amikor hazaérkezik az ő ura. Kívánom, hogy Isten tegyen mindannyiunkat ilyenekké, és igyekezzünk erre, testvérek, mi is, az Úrtól kapott erőtől, erővel, szeretettel, és a tőle kért bölcsességgel. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy az igében újból és újból visszahívsz bennünket magadhoz, hogyha netán akár gondolatba, akár szívünkkel, vagy cselekedeteinkkel eltévedtünk volna tőled. És köszönjük, hogy mint jó pásztor, újból és újból visszaviszel magadhoz minket. És köszönjük azt is, hogy ha benned élhetünk, hogyha te vagy egyedüli örömünk, ha te vagy igazi bizalmunknak forrása, ha életünk eseményeit nézzük és a jövőre gondolunk, akkor sem pusztán abban bízunk, amit mi tehetnénk, vagy ahogyan az események alakulhatnak, hanem te benned, hisz tudjuk, hogy te mindenek felett állsz. És köszönjük, hogy a te irántunk való szeretetedet már megmutattad a Golgotai kereszten, és azért bizonyosak lehetünk afelől, hogy életünket is így alakítod. Akkor is, amikor beleviszel a próbatételekbe, a fájdalmakba, a nehézségekbe, akkor is szeretsz bennünket, és velünk vagy. Köszönjük ezt neked, és bocsásd meg, amikor nem volt fontos számunkra, hogy benned maradjunk. Az a baj, hogy ez a természetes, óemberi kívánság bennünk, hogy nélküled éljünk, és gyakran észrevétlenül ismét beleesünk ebbe a kívánságba és bűnbe. Bocsáss meg, amikor igédet hagyjuk elveszni, amikor nem változtat meg bennünket. Bocsáss meg, amikor a világ csábítására engedünk, és a te szereteteddel alábbhagyunk egy kicsit, és elkezdjük azokat szeretni, amelyek e világi dolgok. Bocsáss meg, amikor saját fejünk után megyünk, és nem kérdezzük, hogy téged hogyan szerethetnénk úgy, hogy a te parancsolataidat megtartsuk. Urunk, látjuk, hogy számtalan alkalommal elbukunk ebben is, de köszönjük, és ez a mi reménységünk, hogy te újból és újból felemelsz minket, talpra állítasz, a Szent Lelket adod nekünk, aki megmarad mi bennünk, és munkálja, hogy ne távozzunk el tőled. Köszönjük ezt a biztonságot, amit adsz, és köszönjük, hogy ez lett a mi reménységünk arra a napra nézve, és amikor visszajössz. Mert nem magunkban bízunk, hogy saját magunk miatt nem fogunk megszégyenülni, hanem te miattad. A te engedelmességedet nekünk adtad ingyen kegyelemből, és a bűneinket is megbocsátottad magadért. Köszönjük, hogy ezért nem kell félnünk a megszégyenüléstől, hanem örömmel várhatunk téged vissza, de mégis figyelünk a felszólításodra, hogy figyelmezzünk erre, hogy benned maradjunk, hogy küzdelmeinket és harcainkat így éljük meg. Kérünk, hogy támogass bennünket a hitbeli növekedésünkben így, hogy egyre inkább te legyél nagyobb, mi pedig egyre kisebbek. Kérünk, hogy így áld meg gyülekezetünket, minden alkalmon te dicsőítessél, és mutass rá mindarra, amit látnunk kell saját szívünkben, arra, és mindazt a szabadítást, és azokat az utakat, amiket készítettél számunkra. Áld meg egyházunkat, add, hogy az evangéliumot hirdessék minél többen. Áld meg magyar népünket, hogy hozzátérjenek minél többen. És kérünk népünk vezetőiért is, lelked bölcsessége irányítsa nem csak úgy az ő életüket, hogy népünket helyes döntésekkel tudják vezetni, hanem személyes életükben is a te gyermekeid hadd lehessenek. Könyörgünk a szenvedőkért, betegeinkért, kérünk, hogy erősítsd őket hit által benned való reménységben, kegyelmed szerint a gyógyulást nekik. Vigasztald gyászolóinkat, te vagy a feltámadás és az élet, kérünk. Te legyél számunkra is a minden vigasztalás Istene. És kérünk, hogy szabadíts meg bennünket a vírus helyzetből. Ezt is tőled fogadjuk alázattal, tőled vesszük el, és valljuk, hogy egyedül nálad van a szabadítás. Bízunk is benne, Urunk, hogy a maga idején megadod ezt nekünk. Addig is adj benned való hitet és megmaradást. Kérünk fiataljainkért, tanulmányaikért, családjainkért, egyedül levőkért egyaránt, hogy akárhogyan is éljünk, mindannyiunknak benned kell maradnunk, és ez összeköthet is bennünket. Kérünk, hogy így maradj velünk kegyelmeddel, ígéreted szerint, amíg szemtől szemben megláthatunk téged, vagy visszajössz az ég felhőin át. Köszönjük neked ezt a reménységet, hogy arra a nappal örömmel gondolhatunk. A bűn végét jelenti számunkra, és neved felmagasztalását. Kérünk, addig is tarts kezedben, és tápláld bennünk a hitet napról napra, kegyelmedből Krisztusért. Amen. Személyes imádságainkkal forduljunk az Úrhoz. Az Úrtól tanult imádságot közösen imádkozzuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás kérése előtt a 200. dicséretet énekeljük el. Legyen ez részben kérésünk is az Úr felé. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Fogadjuk az Úr áldását. Örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük és a velük való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem. Amen.